2015. november 28-a szombat reggel 6 óra 8 perc van, ez az Innovátor című magazin, én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma reggeli beszélgetésbe, mely egy olyan újításról szól, melynek segítségével a szülők garantáltan megtalálják a közös nyelvet gyermekükkel, így több időt tölthetnek a gyermeknevelés napos oldalán. A Plukido projekt, melyről hamarosan többet is megtudhatunk, 2014-ben felelős innováció kategóriában elismerő oklevelet kapott az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságától, és vendégem ma reggel a tervező csapatból
Táncsics Judit, pszichológus, és Horvátné Pintér Orsolya, szociálpedagógus, akiket köszöntök a stúdióban, jó reggelt kívánok, sziasztok!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Én azt hiszem, hogy nagyon izgalmas műsor áll előttünk, vagy nagyon izgalmas hétvége, mert ugye két műsorról is beszélgetünk. Akik már ébren vannak, és szülők, én azt mondom, érdemes ide figyelni, mert sokat segíthettek nekik a gyermeknevelés területén, ugyanis az innováció, amiről most beszélünk, az tulajdonképpen igaz, hogy egy eszközzel, de mégiscsak egy egész életterületet könnyít meg, vagy egy életterületen újítás. Szerintem kezdjük azzal, hogy mutassuk be ezt az eszközt, aztán utána beszélhetünk arról, hogy hogyan is jött ez a ti életetekbe. Minden esetre egy játékos, társas játéknak tűnik, de nem olyan, amivel leülünk és elkezdünk társasozni a gyerekkel.
Igen, ez nem egy társas játék valóban, bár azért ilyen játékos a formája, mert elsősorban a gyerekeket szeretnénk megszólítani vele, de mégis ez az egy egész családra ható játék, amiben az egész család bevonódik, ezért nem egy olyan játék, amit a gyermek kezébe adunk, hogy elfoglalja magát vele, hanem egy olyan játék, ami a szülő inspirál a gyerek felé, mégpedig azért, hogy egy olyan együttműködő légkört sikerüljön kialakítaniuk, ami mind a kettőjüknek egy jó érzéssel teli és hatékony kommunikációt alakít ki a családban. A játék maga egy nagyon egyszerű történetre épül, a gyermek manócskákat választhat, egy manócska figura lesz az ő megszemélyesítője, akinek egy fára kell felmásznia. Ez egy ilyen nagyon egyszerű kerettörténet, ami biztosítja a gyerek számára azt, hogy a fantáziáján keresztül legyen megszólítva. Ez a játék a játék nyelvet használja. A szülő részéről egy olyan fajta hozzáállást igényel, ami nem a tekintélyelvűséget helyezi a háttérbe, és nem ezen az alapon szól a gyermekhez, hanem megpróbálja azt a nyelvet használni, ami a gyerek számára is a leginkább megfogható.
Ez tehát nem az azt mondtam, hogy, hanem nézd csak, milyen ügyes vagy, és pozitív megerősítés.
Igen. Alapvetően igyekeztünk mi azokra a helyzetekre megoldást kínálni, ami a legtöbb családban előfordul probléma helyzetként. Tehát ez ugye a hétköznapi kommunikációnkat érinti. Tehát gyakran van az, hogy egy hisztit nem tudunk úgy kezelni, ahogy azt mi szeretnénk, vagy ahogy arra a gyermek figyel, és nem csak...
Hát, hogy bevonódunk.
Bevonódunk, igen. Túlságosan érzelmileg érintettek vagyunk a dologban, tehát, hogy ezt szeretnénk kiváltani azzal, hogy ezekre a helyzetekre előre felkészülve egy játékos eszközzel ki tudjuk billenteni a gyermeket ebből a helyzetből. Például legyen szó egy említett hisztiről, vagy a testvérek közötti civakodásról például.
Na most ugye a játéknak a neve Plukido, hogyha bárki hallott róla, ha nem, akkor meg azért mondom. És én nekem úgy tűnik, mint külső szemlélőnek, aki most először foglalkoztam ezzel, mint hogyha egy saját világot teremtenénk tulajdonképpen a családon belül.
Igen, abszolút. Erre igyekszünk a brand mindenféle arculati elemével is rájátszani, hogy legyen egy ilyen jól körülhatárolható, kedves világ a gyermeknek, hogy tényleg úgy tűnjön, mint ez egy játék. Persze minden jel erre is utal, de valójában a szülőt is igyekszünk bevonni azáltal, hogy mi folyamatos támogatást is adunk például, hogy hogyan tud játszani.
Jó, ezzel akkor mondjuk el ennek igen, tehát mondjuk el, vagy mutassuk be az eszközt így, ahogy rá rádión keresztül lehetséges. Uh-huh. Jó? Mert tulajdonképpen, ugye, ahogy az elején is mondtam, ez egy játék, de mégsem a társas játék. Tehát nem az, hogy fogjuk és leülünk játszani a gyerekkel, hanem ez nekem úgy tűnik, hogy az élet bármely szakaszában, a nap bármely időpontjában hozzá lehet nyúlni.
Igen, igen. Alapvetően nem egy körülülhető társas játék, amit egy óra alatt végigjátszunk. Egy-egy játék akár tarthat egy hétig is, vagy két hétig is, attól függ, hogy milyen körülötte a történet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy mágnes papír játéktábla, amit egy függőleges felületre kell helyeznünk, abból a célból, hogy tényleg központi helyen elhelyezhető legyen, és mindig rápillanthassunk.
Mondjuk a hűtőn.
Mondjuk például a hűtőn, igen, tehát ez volt az első koncepció, hogy a hűtő többnyire központi helyen van egy család életében, ezért oda helyezve a játékot mindig szem előtt lesz. Ez többnyire így is van, de sokan használják például mágnes táblám fali dekorként, mert elég szép a játék külleme. Úgyhogy oda is helyezhető, de akár lehet, hogy kreatívabb szülő megoldja, mondjuk egy tepsi hátuljára is teszi, hogyha éppen beépített a hűtője, vagy nincs ilyen felület. És a játéktáblához tartozik rengeteg mágneses figura, amikkel lehet különböző történeteket játszani a táblán. Ahogy az Orsi említette, az egyik játékunkban a gyerekeknek manófiguráik vannak, amivel nagyon könnyen tudnak azonosulni több szempontból is. Nagyon kedvesek a figurák, a Gócsi Iris tervezte a játékainkhoz a figurakészletet vendégművészként. És a legegyszerűbb történet, ami a Benefitto nevű játékunknál eljátszható, az az, hogy a Manunak fel kell jutni a fa tetejére, és mindig akkor van előrelépés a játékban, hogyha a gyermek és akár a szülő úgy viselkedik, ami az együttműködésüket támogatja. Tehát, hogyha például két testvér játssza a játékot, erre is van lehetőség, akkor minden gyermeknek van figurája, sőt, akár még a szülőnek is lehet, és hogyha nekik például sikerül megegyezniük civakodás nélkül, ami azért sok család van, ahol testvérek vannak, gyakran előfordul, hogy ez a helyzet előáll, és a szülő nem úgy kezeli, ahogy a leghatékonyabb, és csak még további balhék születnek ebből a helyzetből. Viszont, hogyha a játékot a mentén játsszuk, hogy az a célunk, hogy ők együttműködjenek, akkor a manókkal mindenféle csoda történhet. Legegyszerűbb játékszabály szerint feljuthat a fa tetejére, ahol a figurakészletből majd ajándék várja. Ezekkel a figurákkal bonyolultabb történeteket is lehet játszani, amiben mi segítjük a szülőket. Mostantól van egy heti hírlevelünk, ahol mi megírjuk a szülőknek ezeket a történeteket, hogy ne kelljen a nagy stressz és sürgés forgás közepette hét közben még ezzel foglalkozni, hogy mi legyen az a feladat.
Igen, játszunk. Azt hiszem, hogy erre mindenképpen ki kell térni, mert ahogy te is mondtad, és nyilván ezzel nem minősítve senkit, de akár saját magamat is ideértem, hogy nem biztos, hogy vagyok én olyan kreatív, egy esti fürdés, vacsora, nem tudom én, ágyazás, bepakolás négyszögbe, hogy hirtelen ki tudjak találni valami jó történetet, és hát mivel itt ugye arról van szó, hogy a nevelésben, illetve a helyzetkezelésben segít, azért ehhez mégiscsak szakember kell, tehát én is kíváncsi lennék, hogy hogyan tudtok ebben segíteni, de ami nekem kapásból látszik itt a helyzet az, hogy a fának a szimbolikája is az, hogy egyre feljebb, előrébb jut a gyerek, ha jól gondolom.
Igen, ez az egyik metódus, ahogy lehet játszani, ez úgy adja magát, és pont ezért könnyebb például egy 2 évessel is játszani, mert ezt már ő is megért, hogy a felfelé haladás az valami jót jelent. Uh-huh. Viszont emellett például mi nem igazán, tehát nem minden családban van jó hatással a gyerekekre az, hogyha mondjuk testvérek játsszák, és versengés van. Igen. Tehát, hogy azt mi is láttuk, hogy
igen,
hogy,
van benne egy ilyen, nekem is ez jutott eszembe, hogy ez a legyőzés, lehagyás a másiknak.
Így van, és akkor ilyenkor például ez egy nagyon jó példa, hogy ekkor kell segíteni a szülőket. Nyilván hozzánk beérkezik rengeteg tapasztalat, most már több mint 700 család használja Magyarországon, többnyire Magyarországon a játékunkat, tehát nagyon sok visszajelzésünk van a szülőktől. És például egy ilyen helyzetben, amikor ezt konfliktust okoz a családban, van, ahol nem okoz konfliktust a versengés, de van, ahol igen, akkor ott tudunk olyan módosításokat javasolni, például, hogy a két manó együtt haladjon, és ezzel mondjuk a gyerekek kooperációját is próbáljuk fejleszteni, és nagyon jó hatással van rájuk, hiszen ha mondjuk az egyikük úgy viselkedik, ami kedvező a másiknak, akkor a följebb halad, viszont rögtön viszi magával a kisebb vagy a nagyobb testvért is. Tehát mi erre igyekszünk odafigyelni, hogy ahol erre igény van, akkor arra megoldásokat kínáljunk, erről blogolunk is, tehát elég szép számmal gyűlnek már a gyerekneveléssel kapcsolatos írásaink a blogunkon, ahonnan lehet ötletet meríteni, de emellett ezzel a heti hírlevél igyekszünk egy változatos kalandvilágot kínálni hétről hétre a gyerekeknek és a szülőknek, hogy egyrészt ne unják meg a játékot, gyakran ér minket az a vád, hogy jó, végig játssza, de utána mi lesz? Hát bármi lehet. Tehát pont ezért ennyire változatos a figurakészlet, hogy a gyerek fantázia világa mindig ott van. Mindig tudunk olyat előhúzni a tarsolyból, ami megszólítja és izgalmas számára.
Na, én azt mondom, hogy akkor próbáljunk meg átadni egy helyzetet, akár egy játékot, tehát, hogy a szülő hogyan kerekít hozzá történetet, mert tényleg nem biztos, hogy mindenkinek van erre kapacitása, uh-huh. agya, gondolata.
Ez hát
akár a saját gyereketekkel kapcsolatban, vagy a saját történeteteket, ha elmesélitek.
Természetesen mindig az működik a legjobban, amikor a szülő igazán bele tud helyezkedni ebbe a szerepbe, viszont minden szülő más, és minden család, és minden gyerek más, ezért minden történetszövésnek a bonyolultsága másmilyen lesz. Tehát lehet egy szülőnek az teljesen testre szabott, hogy ő egy nagyon egyszerű kommunikációt alkalmaz, ahol mondjuk egy ilyen nagyon szimpla kerettörténet van, ami ezt mondjuk, hogy a manucskának föl kell jutni a fára. Ez is működik, és a gyereket ez is megszólítja, mert játék. Játékra hívjuk őt, és nem pedig egy feladatot adunk neki. Viszont sokkal személyre szabhatóbb a dolog azáltal, hogy a 36 figura rendelkezésünkre áll, az adott szituációban mindig meg lehet szólítani a gyermeket egy olyan figurával, amiről a szülő tudja, hogy ez ő hozzá közel áll. Nálunk például a kislányom nem szeretett inni, nagyon nehezen lehetett rávenni, hogy elég folyadékot fogyasszon, és akkor ő magának kitalálta, hogy ő vagy egy kis virágot választott, amit most ő majd meg fog itatni, vagy valamelyik állatfigurát, és akkor azzal nagyon szívesen odaült a játéktábla elé, és akkor meg lehetett őt így ezzel szólítani, hogy a cica nagyon szomjas, és hogyha te iszol vele együtt, akkor ő sokkal szívesebben iszik, és akkor segítjük ezzel a cicát. Vagy azt lehetett mondani a kerettörténetet bonyolítva, ami a fára feljutásnak a története, hogy nézd csak, ez a kutya fölhekergette ezt a cicust a fára, és a cica úgy megijedt, hogy azután nem mer lejönni. Segítesz annak a cicának lejönni onnan, hogy lemerjen jönni, mert hogyha te ügyes leszel ebben abban, akkor a manucskád föl tud menni a cicáért, és meg tudja menteni. Vagy a boszorkány elvarázsolta ennek a kis manónak a kedvenc játékát, és fölrakta ide a fa tetejére, nézd meg az ő labdáját, és ezért folyik a küzdelem, hogy ezt a labdát visszaszerezzük.
Na most lehet, hogy ez rettenetesen laikus vagy naív kérdés, de nekem rögtön az jutott eszembe, hogy azért a gyerekek természete az az, hogy szeretnének mindent azonnal. Tehát nincs-e olyan, hogy azt mondja, hogy ja de, és akkor most csináljuk azt, hogy teljesen menjen föl. Tehát hogyan lehet a gyerekkel megértetni azt, hogy ez bizonyos szempontból türelem is, tehát ehhez mindig majd tenni kell valamit, mert ha jól értem, erről van szó.
Igen, két eszközünk van. Az egyik az nagyon gyakorlatias, hogy magasra tesszük például a játéktáblát. Tehát van, ahol csak ez működik, hogy csak a szülő éri el, de ugye az ügyesebb gyerek akkor is felmászik mondjuk, és megoldja, hogyha tényleg ilyenkor kétségbe tudnak esni a szülők, hogy most mi lesz. És akkor egy kicsit konzultálunk velük, hogy fogadtassuk el a gyerekkel, hogy ez egy varázslat. És hogy akkor működik csak folyamat. A játék. Igen, tehát hogy a manók akkor működnek, hogyha az a megbeszélt viselkedés, vagy az a megbeszélt együttműködési helyzet létrejön. Tehát, hogy akkor visszaáll a rendszer az eredeti állapotra, hogyha nem úgy működik, nem úgy használja a gyermek, vagy tologatja össze-vissza, amit mi előre megbeszéltünk. Most ehhez is viszont van egy olyan eszköz, hogy a kerettörténetbe belefűzzük azt, hogy mikor van az az állapot, amikor viszont szabadon játszhat a figurákkal. Tehát nagyon szép a játék, és tényleg annyira szívesen babrálnak vele a gyerekek.
Nagyon ezért, szép, tényleg.
Igen, ezért van benne például egy kis zsákocska, ahová el lehet rejteni a figurákat. Tehát nagyon sokáig a gyerkőc nem is tudja, hogy még mi vár rá, mert a szülő elrejti a figurákat. Sok minden titokban történik, és ez a varázslat megérinti őket. Tehát, hogyha a gyermek elmegy, és a szülő akkor tesz valami figurált a fára például, akkor ő belemegy abba, hogy ez varázslat, és azért történik, mert látták, hogy viselkedik a manója. Tehát, hogy egy picit így a varázslattal próbáljuk őket megfogni azért, hogy megértsék, hogy a játék hogyan működik, és belemennek. Tehát a szülők gyakran félnek attól, hogy mi lesz, megtologatja, de nem, nagyon-nagyon szeretik, és belemennek ebbe a játszmába tulajdonképpen, hogy elfogadják, hogy akkor van előrelépés a táblán, vagy akkor történik valami izgalmas kaland, hogyha ők azért tesznek a viselkedésükkel.
Lehet, hogy ez az én poroszos neveltetésemnek a kérdése, de van-e ebbe visszalépés? Tehát a gyereknek kell-e attól félnie, vagy tartania, vagy ahhoz tartania magát, hogyha úgy adódik, akkor ez a manócska vissza is léphet. Tehát ilyen értelemben kvázi büntetés van-e?
Tehát mi ezt nem támogatjuk. Uh-huh. Nyilván ugye nem tudunk ott állni a szülő mellett, viszont mi azt szeretnénk, hogyha ez a játék inkább arról szólna, hogy a pozitív megerősítésen keresztül és a játéknyelv használatán keresztül akkor is tudjuk formálni a gyermeket, amikor nincsen gond. Tehát a mi mottunk az, hogy vedd észre a jót és tedd szóvá. Ami azt jelenti, hogy uh-huh. akkor adunk visszajelzést a gyermeknek, amikor valamit jól csinált. És ez sokkal hatékonyabban működik, mint hogyha arra adunk visszajelzést, amit nem jól csinál. Tehát mi inkább ösztönzőnek szeretnénk ezt a játékot használni, amikor valami nem úgy működik, akkor nem nagyon érdemes ezt a technikát bevetni, mert a gyereknek elveszi a kedvét attól, hogy ezzel a játékkal játszon. Elveszíti a bizalmát a manójában, hogyha az a manó egy fenyegető figurával lép elő.
Világos.
Ilyenkor ezt szoktuk javasolni.
Szerintem megcsinálni.
Így van. Egy nagyon egyszerű dolog, igen? Amit ilyenkor tenni lehet, és ilyenkor a szülők megnyugszanak. Azt mondjuk nekik, hogy amikor ő nem tud pozitívan megerősíteni egy viselkedést, akkor csináljon úgy, mintha nem lenne a játéktábla, vegye figyelmen kívül a játékot. Tehát ne hozza be az úgymond rossz viselkedést a játékba, kezelje úgy, ahogy ezt plukidó előtt csinálta.
Igen.
Adjunk neki szabad kezet. Tehát ne tanítsuk meg őt kezelni a rosszat, csinálja úgy, ahogy azt ő szokta, mi a pozitív megerősítéssel foglalkozunk, és pont emiatt áll elő az a helyzet, hogy nem sértődnek meg a gyerekek a manóra, mert mindig a jót vesszük észre.
Illetve a szülőt manó is, akkor áll elő, amikor
jóság van. Értem. Igen.
Tehát azt mindenképp kerüljük, hogy na jó, ha ezt nem csinálod, akkor biztos, hogy a manód nem fog följebb jutni, se nem megy sehova. Viszont igen. A gyerek egy idő után nem tudja nem észrevenni, hogy amikor történik valamit ő jól csinál, mert lehet, hogy nyilván ők még nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, ezért jó 6 éves korig, én azt hiszem, tehát ez rajtunk múlik. Hogy...
Gyakran nem, de azért...
Igen, de most ezt úgy értem, hogy nem feltétlenül tudja pontos határvonalat.
Így van, abszolút, igen.
A játéknak a figura készlete azért lehetőséget ad arra a szülőnek, hogy jól differenciálja a visszajelzését.
Tehát akkor erre
tehát
is.
Tehát a levelekből például többféle színű, többféle formájú van, ami nem csak azért van, hogy testvérek elkülönülten tudjanak játszani a fa két oldalán, hanem azért is, mert mondjuk azt is észrevehetjük, amikor a gyerek próbálkozik ugyan, de mondjuk nem úgy sikerül, de látjuk az erőfeszítését. Tehát, hogy nem azt várjuk el a gyerektől, hogy mindig tökéletesen teljesítsen, hanem azt, hogy próbálkozzon.
Igen.
És hogy ezt is így előre tudjuk jelezni pozitívan, vagy vissza tudjuk jelezni a gyerek felé, ha mondjuk van egy olyan tevékenység, ami most éppen fókuszban van, mondjuk az, hogy üljön meg az asztalnál, és ne rohangáljon az asztal körül, meg az asztal alatt ne bujkáljon mondjuk a szétkezések alatt, akkor mondjuk látjuk, hogy kétszer sikerült szuperül, de már estére elfáradt, akkor nem azt mondjuk, hogy hú, ez az esti már nem volt jó, akkor nem teszek oda levelet, vagy akkor más színűt teszek, hanem azt, hogy nézd csak, a manócska láttam, hogy te próbálkoztál, és hogyha holnap is ilyen ügyesen próbálod, mert biztos sikerülni fog, és akkor ez a levél is zöld lesz. Tehát, hogy a jót vetítjük előre, a jó az, amivel húzzuk a gyermeket is fölfelé, előre, hogy legyen egy célja, ezzel tudjuk őt motiválni, hogy előrevetítjük azt a jót, ami vele történhet, hogyha ügyes lesz, és nem pedig arra helyezzük a fókuszt, ami nem sikerült, vagy ami rosszul megy.
Oké.
Megerősítjük.
Szerintem mozdanélünk, és utána egy konkrét élethelyzetet hozok elő, de nem lesz könnyű. De szerintem, tehát vagy egy reggeli, vagy egy esti torturát, szerintem az mindenkinél van. És akkor azon keresztül mutassátok be, jó? Jövünk vissza már is.